Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, dicsérjük, magasztaljuk Istenünket a 138. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. Helyünket, és a megkezdett Zsoltár további verseit énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában, a 138. Zsoltárunk második, harmadik és negyedik verseit, Öregbül nagy dicsőséged.
Öregbül nagy dicsőséget, mert megtézed, amit megmondasz. Ha könyörgök kínségemben, engem menten meg szabadítasz. Minden földön lakók, nagy királyok, Uram, dicsérnek, mert szent ígéd tiszta voltát, igazságát eszükbe vették. Urat ki felségesen, csodát teszem, elmagasztalják. Mondván nagy ő dicsősége, nagy is ereje, őt azért áldják, mert noha ül nagy magasan, de lát nyilván alatt valókat, magas dolgokat is könnyen, lát élesen, mind fenn, mind alatt. Minden nemű szükségemben, ínségemben megerősítesz. Láttukra ellenségimnek, kik gyűlölnek, engem megment.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a második úrnapjához tartozó kérdés feleletét. A Heidelbergi KT második úrnapjához tartozó kérdés feleletei az ember nyomorúságáról szóló fejezet részei. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Isten törvényéből. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Megtanít erre Krisztus röviden, Máté evangéliuma 22. részében eképpen. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére. Kedves testvérek, Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvasom. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből válogatott verseket, ezeket találjuk itt megírva. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Isten áldása legyen rajtunk, hogy ne csak halljuk, hanem megérthessük az ő hozzánk való üzenetét ebben az órában. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, és hirdetjük a te nevedet, nem csak ezen a mai napon, hanem igyekszünk egész életünkkel bizonyságot tenni rólad, aki ennek a világnak teremtője, fenntartója és bölcs igazgatója vagy. Dicsőítünk téged, mert megtetted, megteszed és meg fogod tenni, amit elhatároztál. Véghez viszed a te akaratodat, és nincs senki, aki abban téged megakadályozzon. Dicsőítünk téged azért, mert felfoghatatlan szeretettel szereted a tiédet, és nem csak megváltásunkról gondoskodtál, hanem a hit drága ajándékát is munkálod a mi szívünkben, ígéd és szent lelked által, és hisszük, hogy elviszel, elsegítesz bennünket a célig. Köszönjük, hogy újból és újból dicsőségesen hirdettetett közöttünk az evangéliumot, azért, hogy hitünk élő hit maradjon, hogy a mi bizalmunk, veled való kapcsolatunk meg ne szűnjön és el ne sekélyesedjen. Dicsőítünk így ezért a mostani óráért is, amikor szeretnél bennünket erősíteni, józanítani, bátorítani, arra kérünk téged, végezd el azt a csodát, hogy az emberi szó a te beszédeddé válik, hogy a kimondott szó nem csak a fülig, hanem a szívig elér. Légy itt így közöttünk, erővel és hatalommal, szent lelked által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 166. dicséretünk első versének éneklésével folytassuk könyörgésünket. A 166. dicséretünk első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kedves testvérek, Isten igéje a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből szól hozzánk. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első 3 verséből, ahol a következőket találjuk megírva. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden reánk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvérek, az elmúlt héten, az imahét keretében estéről estére az élő hitről, a keresztjén hitről volt szó. Isten igéjéből tanított bennünket arra, hogy mi minden történik a hívő ember életében a hit által. Megérthettük azt a zsidókhoz írt levél 11. fejezete alapján, hogy hitáltal a hívő ember látja a láthatatlant. Megértettük azt is, hogy a hitáltal lehetünk egyedül kedvesek, ami Urunknak, Istenünknek színe előtt. Arról is hallottunk, hogy a hitáltal az ember életében a lehetetlen is lehetségessé válik. Aztán arra emlékeztetett bennünket Isten igéje, hogy hitáltal közvetíthetjük Istent, az ő áldását ebben a világban. És aztán arról szólt az utolsó esti ige hirdetés, hogy hitáltal következetes hűségben járunk, úgy követjük a mi Urunkat, hitünknek szerzőjét és beteljesítőjét, Jézus Krisztust. Amikor a zsidókhoz írt levél első versét elolvastuk, akkor ott röviden és tömören összefoglalta az író mindazt, amit a hitről általában tudnunk lehet, és utána az Ószövetségből vett példákat vesz elő a Szentíró, és bemutatja ezeknek az embereknek az életében azt, hogy mit jelentett az Isten hit a gyakorlatban. Hogy nem csak egy elméletről van szó, hanem itt elmélet és gyakorlat szoros összekapcsolódásáról. Megérthettük, és láthattuk az elmúlt hét folyamán azt, amiről ma is olvastam innen a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből, hogy hitben, hitáltal élni, az Ószövetség idején is ugyanazt jelentette, mint ma. Nagyon sokan, még a keresztjén emberek közül is szétválasztják az Ó és Új Szövetséget, abban a tekintetben is, hogy az Ószövetség annyira nem fontos, mert hogy mi keresztjének vagyunk, Krisztus hívők vagyunk, és Krisztusról ugyebár az Új Szövetségben olvashatunk. Megértettük azt, és ezt világosan kifejti a zsidókhoz írt levél írója, hogy a hívőket mindig is az jellemezte, akár Ó, akár Új Szövetségben, hogy hitáltal kapcsolatban álltak Istennel, és Istenre hagyatkozva várták, óhajtották Isten beszédeinek, ígéreteinek a beteljesedését. Hittek Istennek, hittek Isten kijelentésének az Ószövetségben is. És mi ugyanezt tesszük az Új Szövetségben is. És ez a mi hitünk, amely összeköt bennünket Istennel, ez a mi hitünk közös. Ha valaki megnézi azt a felsorolást, amit a zsidókhoz írt levélben találunk, főként itt a 11. fejezetben, ahol világosan és tisztán láthatja ezt a hithősök életében. Olvashatunk ott Ábelről, Énókról, Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, Mózesről, akik hittek Istenben, hittek Istennek, és ez a hit életük legradikálisabb pillanataiban meghatározta a döntéseiket és cselekedeteiket. A titok, amelyet fölsorol itt a zsidókhoz írt levél írója, ebben áll. A hit meghatározta egész életüket. Amikor a levél írója elérkezik a jelenhez, ahhoz a jelenhez, amelyben megszületett a zsidókhoz írt levél, azt mondja az olvasóknak, bennünket a bizonyítékoknak nagy fellege vesz körül. Annak a bizonyságai az ószövetségi hívők, hogy van értelme Istenben bízni, Isten ígéreteire építeni és hagyatkozni. Van értelme a kijelentést igaznak fogadni el, mert Isten hűséges. És ennek az ő hűségének a bizonyítéka az a sok-sok hitben járó ősatya, akik előttünk jártak, építettek Isten ígéreteire, és áldást nyertek Istentől. Az Ószövetség tehát nekünk, keresztjéneknek, kedves testvérek, nem csak a zsidó nép története. És éppen ezért nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy az Ószövetséget úgy, ahogy van, félretegyük, vagy másodlagossá tegyük. Egy olyan világban, ahol antiszemitizmus van, könnyen belecsúszhatunk abba a hibába, hogy az Ószövetséget egy kicsit mellékvágányra tesszük, és azt gondoljuk, hogy ez nem annyira fontos nekünk. Ez nem a mi történetünk. Ez egy más nép története, egy más korból. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy olvassuk úgy az Ószövetséget, mint ami bizonyítékok sorát, vagy hadd használjuk a zsidókhoz írt levél írójának szavait, fellegét, mutatja be, arra nézve, hogy van értelme Isten ígéreteire életet építeni. Van értelme Istennek engedelmeskedni, életünk legradikálisabb, legnehezebb pillanataiban Isten igéjére hagyatkozni, annak engedelmeskedni, mert ez az út az áldások útja. Bizonyosság nekünk mindaz, amiről olvasunk, és ami számunkra kijelentetett. Nagy kérdés persze az, hogy miért van nekünk ilyen bizonyosságokra szükségünk. Tudjuk, testvérek, azt ebben a modern világban, hogy tételeket lehet fölállítani szabadon, de a tételeknek akkor van súlya, ha van mögöttük bizonyíték. Mondhatom a testvéreknek azt, hogy hagyjuk magunkat Istenre, bízzuk magunkat az Úrra, merjünk neki engedni, de ha nem állnak e mögött bizonyítékok, akkor bizony sokunknak a szíve esetleg kételkedik. Kételkedik afelől, hogy megáll-e az a tétel, hogy Isten igaz, hogy Isten hűséges. Persze vannak olyanok, akik azt mondják, megáll ez a tétel, mert a Bibliába olvassuk, és a Bibliát igaznak fogadom el. De az a világ, amelyben élünk, nem ilyen emberekkel van tele. Az a világ, amelyben élünk, azt mondja, hogy hiszek, ha látok. Az a világ, amelyben élünk, sokszor akkor se hisz, ha már lát. Fényes bizonyítéka a mi egész társadalmi életünk, ahol már látszik a romlás. Nyakig gázolunk a szerencsétlenségbe, látunk mindent, és mégse hiszünk. Mégse hisszük el, hogy valamit nem jól csinálunk, hogy valamit máshogy kellene csinálni. Az ember végletekig kihegyezett a bizonyítékokra, és ezért, amikor Istenről szólunk ebben a világban, és Isten követésére buzdítunk embereket, számolnunk kell azzal, hogy az emberek bizonyítékokat várnak. Azt várják, hogy tegyünk le bizonyítékokat azok felől, a kijelentések felől, amelyeket feléjük hangoztatunk. A Bibliában vannak belső bizonyítékok. Ennek a példáját látjuk. Az Új Szövetség írója, a zsidókhoz írt levél írója bátorít bennünket az Isten hitre, az Isten félelemre, és úgy bizonyít, hogy a Biblián belül az Ószövetségből állít elénk képeket és példákat. A hitben járást az író egy pályához hasonlítja. Azt mondja, hogy hitben járni azt jelenti, hogy az ember egy pályára tétetett, amelyet álhatatossággal meg kell futnia. Erre bátorítja és erre biztatja az olvasókat. Tehát nem csak azoknak van szüksége bizonyítékokra, akik még nem járnak hitben, hanem azoknak is szükségünk van bizonyítékokra, akik már hitben járunk. Némelyeket, akik még nem járnak hitben, a bizonyítékok talán meggyőznek. A hitben járókat a bizonyítékok kitartásra ösztönzik. Arra ösztönzik, hogy a pályát, amelyre Isten kegyelméből meghívattak, álhatatossággal fussák meg. Ezért is szeretnélek benneteket bátorítani, hogy ne vágjátok ketté a Bibliátokat, ne fűrészeljük le az Ószövetséget, hanem ugyanolyan mély hittel tanulmányozzuk abban azt, ahogyan az előttünk járók megfutották kitartással, odaadó hűséggel a hit pályáját. Hol kezdődik a hitnek a pályája? Ezt is meg kell válaszolnunk, ezt a kérdést, mert úgy gondolom, sokan sokféleképpen gondolkozunk erről. A hit pályája a legtöbb ember szerint ott kezdődik, hogy én kapcsolatba lépek Istennel. Hogy én valamilyen módon, akár a vallás, akár a Biblia, vagy talán akár egy gyermekkori hitoktatás, konfirmáció révén hallok Istenről, és ezáltal valami elindul az én szívemben, az én lelkemben. Ha azonban a Szentíráshoz fordulunk, akkor azt látjuk, hogy a hit sokkal korábban kezdődik, és a hit máshol kezdődik. Az a pálya, amelyre mi meghívattunk, testvérek, Istennél kezdődik. A hit pályája, amelyen futunk, és amelyen kitartással kell futnunk, hogy a célba elérkezzünk, Istennél kezdődik. Mit mond a zsidókhoz írt levél? Arra bátorít bennünket itt a 12. fejezet 2. versében, hogy nézzünk fel Jézusra, méghozzá úgy, mint aki a hit szerzője és beteljesítője. Testvérek, a hit pályája Istennél, Jézus Krisztusnál kezdődik, és ugyan nem tettük föl ezt a kérdést, de maga az írás megválaszolja nekünk, hogy ott is fejeződik be. Jézus Krisztusnál fejeződik be. Nem nálam kezdődik a hit. Szoktuk azt mondani, hogy mikor jutottunk hitre, mikor kezdtünk hinni. Elmondjuk, hogy 35 éves korunkban, vagy 5 éves korunkban, vagy vannak, akik késő öregségükben, elmondjuk az bizonyságot, teszünk róla, hogy akkor jutottam hitre. És ez egy kicsit, mint a úgy hangzana, hogy akkor szereztem meg a hitet. De a hit nem nálunk kezdődik. A hit nem a mi döntésünkkel kezdődik, hanem azzal kezdődik, amit itt a levél írója elmond nekünk, hogy Isten döntött. Hogy Isten döntött. Amikor még mi nem voltunk, amikor mi még nem léteztünk, Isten döntött. Jézus Krisztus a hit szerzője. Nem mi, nem az ószövetségi atyák, nem a reformátorok, hanem maga Isten. Isten az, aki a hitbe, az ő választottait beavatja. Isten az, aki nem csak megszerezte a hitet, hanem ezzel a hittel bennünket meg is ajándékoz. Amikor a hitről vall a mi hitvallásunk, a Heidelbergi K.T., a 21. kérdés feleletben arról olvashatunk, hogy Isten ezt a hitet, amely őnála van, az ő birtoka, ígéje és szent lelke által gerjeszti fel a mi szívünkbe. És olyan csodálatos dolog azt olvasni, hogy ezt Isten teszi. Nem mi gerjedünk hitre magunktól, hanem Isten az, aki ígéje és szent lelke által valami csodálatos munkát végez el a mi szívünkbe, amelyet nem tudunk megmagyarázni, amelyet nem tudunk befolyásolni, és ezáltal bevon bennünket a hit pályájára. Megajándékoz bennünket valamivel, ami addig nem volt a miénk, hogy tudnélik bizalmat nyerünk az ő személye és kijelentése iránt. És mindez Istentől van. A pálya tehát, a hit pályája, amelyet álhatatossággal kell futnunk, Istennél kezdődik, és Istennél is ér véget. Éppen ezért mindannyiunknak kitartással kell futnunk. A hit pályája nem a földön ér véget. A hit pályája nem abban ér véget, hogy én a földön Istennek egy vagy két parancsolatát megtartom. Mert sokan úgy gondolják, hogy a hit az annyit jelent, hogy időnként Istennek engedek. Nem csak meghallgatom azt, amit ő tanácsol nekem, hanem időnként azért hagyom őt is nyerni. Legyen úgy, ahogy te akarod, Uram. De a hit szerzője és bevégzője is maga Jézus Krisztus. Hinni mindvégig kell. Mindaddig, amíg meg nem látjuk a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Mert amikor majd meglátjuk őt, akkor a mi látásunk többé nem fogja igényelni a hitet. Ott kezdődött Istennél, és ott ér véget az a pálya, amelyre kegyelméből meghívattattunk. Ezen a pályán, úgy mondja az író, kitartással, álhatatossággal kell futnunk. Miért? Miért figyelmeztet bennünket erre? Hát ha tudunk ilyen nagyszerű dolgokról, hogy az az út, amelyen járunk, Istennél kezdődött és Istennél ér véget, nem az a természetes, hogy akkor teljes lendülettel és odaadással futunk ezen a pályán, és küzdünk ezen a pályán, míg célba nem érkezünk? Egyfelől ez lenne a természetes, másfelől azonban azt tapasztaljuk, hogy az ember gyakran megfárad lélekben, és ahogy itt mondja, elcsügged. Amíg itt a földi életutakat járjuk, addig kísért bennünket az, hogy a lelkünkben megfáradva elcsüggedünk. Vagy ahogy lehetne ezt fordítani, a lelkünkben megfáradva kidőlünk. És talán még jobban érthetővé válik a pálya képe. Hogy az ember itt a földi életében időnként lelkében megfárad, és noha tudjuk, hogy Isten hívott meg erre a pályára, látjuk magunk előtt a magasztos célt, mégis időnként megfáradva kidőlünk. A levél írója azt mondja nekünk, hogy ez ellen egyféleképpen védekezhetünk. Ez a védekezés pedig két lépcsős dolog. Így tanít bennünket, hogy mindenek előtt tegyük le a ránk nehezedő terheket és a megkörnyékező bűnt. Arra emlékeztet bennünket az író, hogy miközben a hit pályáján futunk ebben a földi életben, megkísértenek bennünket ezen a pályán különböző dolgok, amelyeket az ember magához ragad. És egy futó, akinek célba kell érnie, minél dicsőségesebben és minél győzedelmesebben, magára vesz dolgokat a futópálya mellől, mert milyen jó lesz az a farönk majd begyújtani otthon, vagy azt gondolja egy futó, hogy milyen jó az a hátizsák, amit ott nyújtogatnak nekem a szponzorok, vagy mondhatnánk bármilyen képet, akkor ebből tudjuk a világi életben is, hogy az következik, hogy a terhek alatt a futó elkezd roskadozni, és soha nem fog célba érni. Soha nem fog célba érni. Gyakran megkörnyékez bennünket az, hogy elhagyjuk azt a pályát, amelyre Isten meghívott bennünket. Mostanában zajlik az a Dakar verseny, ahol vannak indulási pontok, és vannak célok, és vannak segédletek, amelyen az autóval és a motorral utazó emberek tájékozódhatnak, hogy merre kell menni. És halljuk a versenyzőktől azt, hogy mennyi kísértés éri őket. Nem tudják pontosan, hogy merre kell menni. Nem kiaszfaltozott az az út, amely a hegyek között, a pusztákon keresztül viszi őket. És időnként megkísérti őket az, hogy hát lehet, hogy erre rövidebb volna. Lehet, hogy erre jobban járnánk. A hívő embert is ugyanígy kísérti meg a hit pályája mellett sok minden. Időnként úgy gondoljuk, hogy lehet rövidíteni. Időnként arra gondolunk, hogy lehet másként is futni, másként is küzdeni, mint ahogyan azt a pálya bíró előírta. Azt mondja az apostol, a levél írója, tegyük le a terheket és a megkörnyékező bűnt. Ha célba akarsz élni, akkor válj meg mindattól, ami a célhoz, a pályához nem méltó az életedbe. Tedd le mindezeket magadról. Nem azt mondja itt az író, testvérek, hogy könnyítsünk csak úgy magunkon, hogy amikor már roskadunk, akkor némely dolgokat vessünk le magunkról. Azt gondolom, mi a legtöbbször ezt tesszük. Hogy amikor a felhők összetornyosulnak, és az ájulás szélére érünk a hitbeli állapotunkban, akkor hirtelen megvallunk néhány bűnünket az Úrnak, és könnyítünk a szívünkön, lelkünkön, azt gondolván, hogy majd ezzel elérünk a célig. Így mondja az író, hogy tegyük le ezeket a terheket, váljunk meg tőlük. Nem csak néhányat kell belőlük lerakni, hanem újra és újra meg kell vizsgálni az életünket, hogy mi mindennel terheltük meg magunkat, a megkörnyékező bűnnek hol nem mondtunk nemet, és így bátorít bennünket, vessük el ezeket magunktól. Vessük el ezeket magunktól. A legtöbbször az a tapasztalatom, látásom a magam életében is, hogy ezektől a dolgoktól félünk a legjobban. Elengedni valamit, ami végre a kezünkbe van, azért a láthatatlan célért, ami meg előttünk van. Megéri ez? És az ember szívében egy iszonyatos belső harc dúl. Hogy megéri ez? Akik a pályán futnak, a hit pályáján futnak, azoknak tudniuk kell, hogy minden teher és minden megkörnyékező bűn, amelyet nem tagadtunk meg, eltérít bennünket a céltól, lassít bennünket, és ahelyett, hogy közelebb vinne bennünket hitünk szerzőjéhez és bevégzőjéhez, Jézus Krisztushoz, távol tart tőle. Hadd hívjalak és bátorítsalak benneteket arra, hogy vizsgáljuk meg az életünket. A mi hívő életünket, amennyiben hívő embereknek tartjuk magunkat, nincs-e tele a mi életünk olyan terhekkel, amelyeknek nincs ezen a pályán helye? Nem engedtünk-e olyan megkörnyékező kísértéseknek, amelyek nem közelebb vittek és visznek az Úrhoz, hanem elfelé visznek tőle? Hogyan járhat az ember egyenesen? És hogyan érhet célba? Úgy, hogyha a terheket és a kísértéseket megtagadja. Ezzel együtt ez a második lépcső, amiről az író beszél. Nem csak megtagadnunk kell dolgokat, hanem így folytatja, nézzünk fel Jézusra. És a két dolog, a bűnök, a terhek megtagadása és levetése elválaszthatatlan attól, hogy az ember Jézusra nézzen. Elválaszthatatlan, mert a terhektől és a kísértésektől egyedül Jézus Krisztus tud bennünket megszabadítani. Nem arra hív bennünket a levél írója, hogy menjünk el egy pszichiáterhez, és beszéljük ki magunkból a terheket, a bűnöket. Nem arra hív bennünket, hogy ordítsuk ki magunkból ezeket a dolgokat. Nem arra hív, testvérek, hogy merüljünk mély állapotba, ahol állítólag az ember majd mindentől megszabadul, hanem arra bátorít bennünket, hogy nézzünk Jézusra. Jézus Krisztusra, akire az ősatyák is úgy néztek, mint szabadítóra, és akire mi is úgy tekintünk, mint szabadítóra. Mi tudjuk azt, hogy a terhektől és a kísértésektől egyetlen egy helyen szerezhetünk szabadulást. Ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus keresztje, az ő személye, aki meg tud bennünket szabadítani a sok-sok felvett tehertől, és aki meg tud bennünket tartani a kísértések közepette. Ezért azt mondja az író, nézzünk fel Jézusra, mert ha szabadulni akarunk, akkor nem tehetjük másként, csak Jézus Krisztus által és Jézus Krisztussal. Másfelől pedig azért kell Jézusra néznünk, mert így mondja és így állítja elénk az író, Jézus Krisztus is kísértést szenvedett, hogy az előtte levő örömöt válassza. De Jézus Krisztus nem választotta az előtte levő örömöt, hanem a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Vállalta a keresztet. Jézus Krisztus pályája, az a pálya, amelyen ő futott, az a kereszthez vezetett itt a földön. Jézus is kísértésbe esett. Megkörnyékezte őt is, az, hogy erről a pályáról letérjen, és hogy ne jusson el a keresztig. De mit olvasunk róla? Ő a gyalázattal nem törődött, hanem vállalta azt a pályát, amelyet számára Isten kijelölt. És ezzel, mint egy példát adott nekünk. Példát adott arra nézve, hogy Isten tervének megfelelni, azon a pályán futni, amelyet Isten számunkra kijelölt, a legcsodálatosabb dolog, még akkor is, ha ez a kereszt útja, mert így beszél Jézusról, hogy végül, miután megfutotta ezt a pályát, az Isten trónjának jobbjára ült. Azaz az ő pályája nem a kereszten ért véget, hanem a pályája Isten jobbján ért véget. Példa előttünk Jézus Krisztus élete, hogy meg ne rendüljünk a kereszt útján, meg ne rendüljünk azoktól a kihívásoktól, megkörnyékezésektől, nehézségektől, ahol a hit útja ma átvezet bennünket. Nézzünk fel rá. Aki vállalta ezt az utat, engedelmeskedve az atyának, és elnyerte a dicsőséget. Hol ér véget a hit pályája? Istennél ér véget. És ami oda szeretnénk jutni, és az Istennel való tökéletes, teljes kapcsolatot szeretnénk elérni, ott a mennyben, akkor elkerülhetetlen és óhatatlan dolog, hogy ne azon az úton járjunk, amelyen ő bennünket oda szeretne vezetni. Ez az út pedig a hitnek pályája. Így mondja az apostol, lelketekben megfáradva, ki ne dőljetek. Nem tudom, hogy mi hol tartunk ezen az úton. Nem tudom, hogy nem dőltünk-e ki. Nem adtuk-e föl. Nem gondoljuk-e úgy időnként, hogy nem megy ez nekem. Arra bátorít most bennünket Isten igéje, nézzünk fel Jézus Krisztusra. Erre bátorítalak és hívlak benneteket én magam is, hogy a bűnbánat és a bűnvallás mellett tekintsünk fel Jézus Krisztusra, aki megjárta azt a pályát, amelyre őt Isten odaállította, és ezzel példát adott nekünk. Csüggetsz? Félelekkel van tele a szíved? Nézz Jézusra! Bűnöktől szabadulni szeretnél? Terhektől menekülni? Nézz Jézusra! Kísértésekben szeretnél megállni? Nézz Jézusra! Testvérek, bizonyítékokra van szükségünk, nekünk, újszövetségi embereknek nem csak az a bizonyíték, amelyet az Ószövetségben látunk, hanem bizonyíték számunkra Jézus Krisztus élete, bizonyíték azoknak az apostoloknak, keresztényeknek élete, akik őt követték, bizonyíték számunkra az előttünk járó hithősök élete. Szabad és kell nekünk őreájuk néznünk, erőt meríteni mindabból, ahogy ők engedelmeskedtek és hittek, hogy ne csüggedjünk, hogy el ne fáradjunk, hogy ki ne dőljünk, hanem hogy megfussuk kitartással és hűséggel azt a pályát, amelyre bennünket Isten állított. Legyen segítségű nekünk ebbe Jézus Krisztus, és ajándékozzon meg bennünket azzal, ami tőle származik, és nála ér véget az élő hittel. Amen. Kedves testvérek, a 200. dicséretünk első 3 versének éneklésével válaszoljunk Isten igéjére. A 200. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, taníts bennünket föltekinteni te reád ebben a sötét világban, ahol olyan nagy szükségünk van arra, hogy valaki megvilágítsa számunkra azt az utat és azt a pályát, amelyen futnunk kell. Taníts bennünket arra, hogy komolyan vegyük azokat a szabályokat, amelyeket te a hit pályáján megszabtál. Taníts bennünket arra, hogy a terheket ne gyűjtsük, hanem hadd hozzuk őket oda a te lábaidhoz, és elcsüggedve ki ne dőljünk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket arra, hogy pályán vagyunk, amely nálad fog véget érni, mert nálad kezdődött. Segíts, hogy hozzád méltóan járjuk ezt a pályát, és küzdjük végig itt a földi életünk terén. Így segítsél meg bennünket döntéseinkben az elkövetkezendő héten, és adjad, hogy hadd merjünk hitből, néked engedelmeskedve dönteni, szólni, cselekedni. Engedd, hogy ezt akkor is megtegyük, ha ellene mond mindannak, ami talán e világ normái szerint elfogadható lenne. Köszönjük, hogy te nem hagyod megszégyenülni azokat, akik hitben, bizalommal rád bízzák magukat. Áldunk és magasztalunk téged azért az ígéretért, és azért a bizonyosságért, hogy a hit útján hozzád fogunk eljutni. Köszönjük, hogy ez nem a semmibe vezet ez az út. Köszönjük te neked, hogy nem a veszedelembe vezet ez az út, hanem oda vezet te hozzád, ég és föld királyához, a szerető Istenhez. Ezért is légy nekünk segítségül minden bajunkban, minden nyomorúságunkban. Hallgass meg bennünket, ha hozzád kiáltunk, és ajándékozz meg bennünket a hit drága ajándékával. Különösképpen kérünk azokért, akik körülöttünk élnek, és nem ismernek téged, és nem ismerik a hit útját. Engedd, hogy szóljunk nekik, engedd, hogy bátorítsuk őket, és engedd, hogy mindazokat a bizonyítékokat, melyeket elénk adtál, hadd merjük eléjük hozni. Végezd úgy, hogy a mi életünk önmagában is bizonyítékká válhasson mások előtt. Köszönjük mindazt, amiben erősítettél bennünket, és köszönjük mindazt, amiben most bűnbánatra, alázatos hozzád fordulásra hívsz. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért van bocsánat, és köszönjük, hogy ő általa és ő nála van szabadulás. Kérünk, Urunk, kísérd lépteink, őrizd meg a mi családjainkat, otthonainkat, rendeld el a mi szükségeinket, és ma különösen is hadd kérjünk téged arra, hogy a kedves előtted rendelj szelet, amely kitisztítja ennek a városnak a levegőjét. Hisszük, hogy ura vagy a természetnek is. Kérünk, légy irgalmas hozzánk, és hallgass meg a mi kérésünket. Amen. Értek, imádkozzunk úgy is, közösen és fennhangon, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak bibliaóráját tartjuk. Kedden délután 5 órakor gyülekezeti hittanórát tartunk ovisoknak és alsósoknak. Kedden szintén este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk imaközösséggel, majd azt követően 8 órától a felnőtt konfirmandusokat hívjuk tanfolyamra. Csütörtökön 9:30 órai kezdettel baba-mama klubot tartunk itt a kis gyülekezeti terembe, oda várjuk szeretettel a kismamákat gyermekeikkel együtt. Pénteken délután 3 órakor az első éves, 4:30 órai kezdettel a másodéves konfirmandusokat hívom oktatásra, majd este 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Szombaton délután 3 órától református játszókör rendezvényünket tartjuk. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket a szokott időben, 9:30 órakor Isten tiszteletet, vele párhuzamosan pedig gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Szeretnénk megköszönni a testvéreknek mindenféle segítséget, amellyel az elmúlt héten gyülekezetünket és Isten ügyét támogatták. Különösképpen is megköszönjük a testvéreknek a szeretett vendégségekre hozott és szállított sok-sok finomságot, amellyel hiszem, hogy gazdagítottuk nem csak ezt a gyülekezetet, hanem azt a közösséget is, amelynek keretében együtt lehettünk estéről estére az elmúlt hét folyamán. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, ahol keresztjén irodalmat vásárolhatunk. Gyülekezeti gyermekmunkásainknak hirdetem, hogy szerdán este találkoznánk egy megbeszélésre. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Azt is hirdetem a testvéreknek, ahogy erről már az elmúlt vasárnap hirdetésben megemlékeztünk, hogy ez a vasárnap a hónap második vasárnapja, ahol a gyülekezet hitelének törlesztésére adakozunk a kiáratnál elhelyezett 2 fapersejbe. Hálaadással számolhatok be arról, hogy az elmúlt hónap folyamán 337.955 forint adomány érkezett ebbe a kasszába, amellyel a német testvér gyülekezetünktől felvett és kapott hitelt törlesztjük. Ha Isten megsegít bennünket, akkor ezen az adakozáson keresztül eljuthatunk oda, hogy ezt az adósságunkat letudjuk. Hát úgy hozzuk adományainkat, ahogyan erről beszéltünk is, van egy irányösszeg, amelyet 1000 forintban állapítottunk meg havonta, ha valaki ezt tudja vállalni, annak örülünk és köszönjük az áldozatát. Ha valaki nem tud ennyit vállalni, csak kevesebbet, azt is megköszönjük. Ha valaki többet tesz, azt is elfogadjuk. A 2 faperzsely mindig ott van a bejáratnál, lehet bele más vasárnapokon is adakozni természetesen, de Isten felé való hálaáldozatunkat, a szolgálat, a gyülekezet szolgálata felé való elkötelezettségünket ezen a módon kifejezetten és a hónap 2. vasárnapjának adakozásában gyakoroljuk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként, testvérek, a 200. dicséretünk 4., 5. és 6. verseit énekeljük. A 200. dicséretünk 4. verse így kezdődik: Ó, maradj áldásoddal mi velünk, Úristen!